Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorában. Halupka Gábor vagyok, a Naphimnusz Egyesület tagja. Magyarország nagy izgalommal várja Ferenc pápát. Teremtésvédőként ez az esemény még szívmelengetőbb, hiszen a Szentatyának egyik legnagyobb volumenű megnyilatkozása, a Laudato Si, áldott légy kezdetű körlevele, épp földünknek, mint közös otthonunknak gondozásáról szól. Erről az enciklikáról készült egy film, a Levél címmel, melynek magyar feliratos bemutatója április 19-én lesz a Párbeszédházában. Mai beszélgetésünkben ennek a filmnek közösségeinkben történő megtekintésére bátorítunk mindenkit. Mellette pedig szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Szokás szerint első rovatunkban Nemes Csabát hallgathatjuk meg az elmúlt időszakban történt teremtésvédelemmel vagy földünk állapotával kapcsolatos eseményekről. Most egy márciusban megjelent tanulmány kapcsán, amely az éghajlatváltozás hatását mutatja ki az északi tengeri jég vastagságára vonatkozóan, Csaba arra mutat rá, hogy időjárásunk, éghajlatunk bizony egyre jobban megváltozik.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Az elmúlt időszakban rendkívüli volt az időjárásunk nem csak Magyarországon, hanem Európában és az egész világon is. Hát talán emlékeznek rá, amikor Magyarországon februárban és márciusban még eső volt, addig tőlünk délre Horvátországban óriási havazás, és onnan néhány száz kilométerre Észak-Horvátországban a hósíkságon még továbbra is tart az évek óta tartó rendkívüli aszály. Magyarországon nagyjából föltöltöttek a talajok egy méteres rétegben, de például Nyugat-Magyarországon a Fertőtó környékén, Kelet-Ausztriában van egy rendkívüli fura, nagyon száraz sáv, ahol a talajok feltöltöttsége nem haladja meg a 40-50%-ot. Talán hallottak róla, emlékeznek rá. Észak-Amerikában, Kaliforniában az elmúlt 2-3 évben rendkívüli aszály volt. Szinte nem volt víz sehol. És most az elmúlt 3 hónapban annyi hó esett, mint már nagyon régóta. Kezdenek föltöltödni a víztározók, sőt, már olyan áradások vannak, hogy a földeket, az eperföldeket és más egyéb földeket is ellepte a víz. Bizony, megváltozott. Teljesen megváltozott az időjárásunk menete, az éghajlatunk. Március közepén a Nature-ben egy új tanulmány szerint az éghajlatváltozás az északi sarkvidéki tengeri jégvastagságát 2 hirtelen nagy harapással támadta meg, és nem csak úgy csúcsálkodta, ahogy írják a kutatók. Alig több mint 15 évvel ezelőtt a tengeri jég gyorsan elvesztette vastagságának több mint a felét. Gyengébbé vált, hajlamosabbá vált az olvadásra, és nagyon valószínű, hogy ez már így nem áll helyre, ez áll legalábbis a tanulmányban. Hangsúlyozzák a kutatók ennek a nagy változásnak a jelentőségét, amelyek gyakorlatilag megváltoztatták mára már az északi sarkvidék teljes arculatát. Ezek a nagy változások 2005 és 2007-ben következtek be. Ezt megelőzően az északi sarkvidék tengeri jege idősebb volt, mint a jelenlegi, és olyan módon alakult ki, hogy nehezen tudott kimozdulni, elmozdulni a területéről. Ez segített abban, hogy a sarvidék a melegebb nyarakon is, így mondják a kutatók, a Föld légkondicionálva jóként működjön. Hozzáteszem, mert más, egészen más kutatások már írtak, hogy nem csak így működött, hanem gyakorlatilag a normális időjárási folyamatok stabilizációja is ott volt az északi sarkon, amíg még megvolt az a viszonylag vastag és stabil jégsapka, ami most már ezen tanulmány szerint is belátható, hogy nagyon sokat változott. És a jég kora mintegy egyharmadával csökkent. A jég sokkal sérülékenyebb, mint korábban, mert vékonyabb és könnyebben elolvadhat, mondta a tanulmány vezető, szerzője Hiroshi Tsubata, a Norvég Sark Kutatóintézet tengeri jég kutatója. A tanulmány azt mutatja, hogy az északi sarkvidék tengeri jégtakarója alapvető változáson ment keresztül. Megalapították, ahogy előbb is mondtam, hogy az első jég egyre fiatalodik, ami vékonyabbá és egyenletesebbé teszi, és így könnyebbé teszi azt, hogy kikerüljön az északi sarkör területéről, és minél előbb elolvadhasson. Tehát azt mondják, hogy ami valószínűleg 2005-ben és 2007-ben megtörtént, az egy olyan nagy meleg volt, egy olyan erős meleg időszak volt, amikor nagy jégmentes, nyílt vízi időszakok voltak az északi sarkvidéken, amik jóval meghaladták a korábbi nyarak időszakát, írják a kutatók. Ugye azt tudni kell, aztán erről már mesélhettem önöknek régebben, hogy ugye a hó meg a fehér jég visszaveri a napsugarakat, nagyobb a visszaverő képessége, az albedója, de a sötét felületek viszont sokkal jobban elnyelik, tehát így kialakulhat a jégolvadásba adódóan egy olyan pozitív, a folyamatokat erősítő visszacsatolás, ami még gyorsabbá teszi a jégnek a elolvadását az északi sarkon. Úgy látják a kutatók, hogy ez egy olyan hatással lesz az egész földre, vagy már hatással van az egész földre, az északi, és egyre inkább már a déli poluson is, ami jelentősen befolyásolni fogja a következő évek, évtizedek időjárását és éghajlatát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Ferenc pápa kórházi tartózkodását mi magyarok talán még nagyobb aggodalommal kísértük figyelemmel, és imádkoztunk gyógyulásáért, hiszen szinte egy hónap sincs már a Szentatya magyarországi látogatásáig. Ahhoz, hogy mi magunk is fel tudjuk készíteni lelkünket, és be tudjuk fogadni azt, amit ő nekünk mondani akar, érdemes minél jobban megismernünk az egész világegyházat átölelő gondolkodásmódját. Ennek egyik legerősebb megnyilvánulása a Laudato Si enciklika közös otthonunknak, a Földnek gondozásáról. Hogy minden emberhez könnyebben eljusson ennek üzenete, készül belőle egy film, a Levél címmel, melyet a hivatalos magyar felirattal április 19-én mutatnak majd be. Biztatjuk közösségeinket, hogy minél több helyen szervezzük meg ennek a filmnek a vetítését, lehetőleg még Ferenc pápa érkezése előtt. A vetítések szervezéséhez segítségképpen egyesületünk a film hivatalos segédanyagait lefordította és magyar viszonyokra adaptálta. Most következő beszélgetésünk ennek a filmnek a közös megtekintéséhez, a róla való gondolkodáshoz és a cselekvéshez ad inspirációt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Áprilisi nagy beszélgetésünkben Réfi Júlia vagyok, a Napinusz Egyesületből, és hát műsorunk hallgatói, rendszeres hallgatói már jól ismerhetik Nobilis Mário atyát és Zlinszky Jánost, akik szintén egyesületünk így alapító tagjai, és mellettük műsorunkban most először vendégünk Helyszer Kati, aki először ül itt velünk.
Én is köszöntök mindenkit.
És hát kérdeztem, hogy hogyan mutassam be őt, és ő hát leginkább itt anyukaként szeretne megszólalni, és hát itt a budaörsi templom közösségnek azért egy aktív tagjáról beszélünk. És hogy mi lesz a téma? Hát most, amire nagyon készülünk, az a Szent Atya látogatása Budapestre. Ez azért nem mindennapi esemény, még akkor is, hogyha nem olyan régen volt itt nálunk, azért ez egy óriási ajándék, hogy újra eljön, és próbálunk egy kicsit lélekben fölkészülni arra, hogy megértsük Ferenc pápát. Lesz majd szó róla, hogy vajon hogy sikerül őt jól érteni, és szeretnénk most ehhez kapaszkodót adni. Igazából, aki ismeri a történetét ennek a Laudato Si enciklikának, amit nem sokkal a pápa választása után megírt, az tudja, hogy tulajdonképpen ez is egy levél volt a híveknek, és így a környezetünk állapotára hívta fel a figyelmet, és most a helyzet még aktuálisabbá vált azóta, és most egy filmmel is tulajdonképpen nyomatékosította ezt a dolgot. Most egy újabb levél érkezett a pápától, ezúttal film formátumban, és hát ugye magyarul az is a filmnek a címe, hogy a levél, de hát magyarul azért még nem nagyon láthattuk, viszont április 19-től már erre is lehetőség nyílik, és azt szeretnénk most elérni, hogy ebben a nagyon rövid időszakban, ami április 19-től a Szent Atya Budapestre látogatásáig eltelik, minél többen igyekezzenek megnézni ezt a filmet, és elmerülni a világában, kicsit rákészülni arra, hogy jobban megértsük Ferenc pápa szavát. Milyen az első, amit ezzel kapcsolatban elmondanátok itt? Kérdezlek titeket. Mário?
Én nagyon jónak tartom ezt a címadást és ezt a összefüggést, ahogy ez a levél elkészült. Ugye azt mindjárt hozzátenném, hogy egyébként ezt a filmet, ezt a Laudato Si mozgalom forszírozta, hogy készüljön el, és hát azért az a cím, hogy a levél, mert hogy úgy tekinti a Laudato Si dokumentumot, ez a film, mint egy levelet, amelyet a pápa mindannyiunkhoz írt. És hát nagyon érdekes, hogy ez a film végül is ugye azt mutatja be, hogy ez konkrétan tényleg megérkezik ez a levél a világ különböző sarkaiban olyan emberekhez, akiknek a pápa szánta. És akkor ezek utána, ugye hát nyilván majd mondunk egy-két dolgot magáról a filmről, hogy miért nagyon izgalmas, hogy utána ők hogy találkoznak a pápával is, és hogy tükrözik vissza, illetve viszik tovább, és milyen eredményekkel viszik tovább, vagy milyen irányba viszik tovább a Laudato Si enciklika üzenetét. Ugye tegyük hozzá, az enciklika szó görögül, az azt jelenti, hogy körlevél. Tehát tulajdonképpen ennek a filmnek azért az a címe, hogy a levél, mert hogy a körlevél, amit a pápa írt, és nagyon hangsúlyos ebben a filmben az, hogy mindannyiunknak írta. És nagyon érdekes, hogy ebben a filmben ugye a világ négy sarkából vannak emberek, és Európában nincsenek. Ugye fehér ember van benne, de ők egy házas pár, de ők Hawaii-ról származnak, vagy ott élnek, ott dolgoznak, de Európából senki. Tehát, hogy ez nyilván nem kirekesztésként akarta így a pápa, de hogy arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy ő szándékosan fordul azok felé, akiket innen Európából esetleg nem veszünk észre, nem hallunk meg, nem figyelünk oda a szavukra, ő meg hozzájuk akar szólni, és velük akar párbeszédbe lépni, és ennek van üzenete számunkra is. És azt gondolom, hogy amivel Júli kezdett, hogy a pápa látogatás miatt nagyon fontos ez nekünk, az ide kapcsolódik, hogy mivel a pápa ezzel a világméretű üzenettel fog érkezni, és ebből a háttérből fog beszélni, hogy ő Dél-Amerikából származik, jól ismeri a harmadik világ gondjait, nagyon odafigyel Afrikára, ugye a menekültek, ugye ebben a filmben nagyon jól látható, hogy miért menekülnek onnan emberek. Ő ezzel az üzenettel érkezik, és ha érteni akarjuk, akkor előzetesen, ahogy mondtad, bele kell merülnünk ebbe az ő gondolatvilágába, mert nekünk ez nem ismerős. Tehát, hogy nem vagyunk benne, akármennyire mondjuk érdekel minket, vagy együttérzünk, vagy kutatjuk, vagy odafigyelünk a hírekre, de nem vagyunk benne. És ő meg azt mondanám, hogy ő benne van, Rómában is benne van ebben a világban. Onnan beszél, azt szeretné velünk is megértetni, és ez a film egy jó alapozás ahhoz, hogy tudjuk azzal a füllel hallgatni, amilyen szájjal ő mondja, vagy valamennyire legalábbis. Kihalljuk belőle azt, hogy neki hol vannak a hangsúlyok.
Igen, nagyon érdekes, hogy azok a problémák, amiket a film szereplői szóvá tesznek, azt talán el lehet mondani, hogy azok a többség problémái. És mi hajlamosan vagyunk ugye elfelejteni itt Európában, hogy a világ szempontjából, nagyon sok szempontból mi a kisebbséghez tartozunk egyébként a viszonylag jobb sorsú kisebbséghez. És fontos látnunk az egész nagy rendszeren belül a nagy léptékű gondokat, vagy kihívásokat. Ugye, és erre csak mintaszerűen, tehát korántsem teljes körülön, de mégis nagyon jó lehetőséget ad ez a film. Ugye, hogyha a Laudato Si enciklikával vetjük össze, hogyha úgy gondoljuk, hogy, és okkal gondolhatjuk, hogy annak a megértéséhez is közelebb visz minket, hogy érdemes arra gondolni, hogy a pápa hogyan fogalmaz a Laudato Si-ben, mi az, amit meg kellene hallanunk. Ugye meg kellene hallanunk a természet kiáltását, meg kellene hallanunk a szegények kiáltását, és akikhez a pápa fordul, akikben ugye a reménye van, hogy tenni tudnak a jelenlegi helyzetben, és gyógyítani tudnak. Ugye ezeknek a csoportoknak, ezeknek a rétegeknek a véleményét, a hangját is meg kell hallgatni. És valamiképpen a filmből jól látható az a készség is, ami a pápának a saját személyes hozzáállása, hogy ő maga is újra meg akarja hallgatni ezeket a hangokat és ezeket a rétegeket, embereket, csoportokat.
És ugye a filmben ott van az, hogy ő tulajdonképpen ugye angol szóval lídereket hív meg, tehát akik a saját közegükben valamiképp vezetők vagy ilyen mozgató emberek, de nem úgy líderek, hogy magas politikai felhatalmazásuk van, hanem például Indiából egy lány, nem is 13-14 éves, aki
középiskolás,
aki elkezdte ott maga körül aktivizálni a többi fiatalt. És ugye, Kati, de most kifejezem, mint édesanyja vagy jelent, tehát itt a filmben sokszor elhangzik az, hogy a következő generációk hangja, meg a nekik hagyandó világunk. Szóval, hogy a pápa is maga is, tán többször is mondja a filmben, hogy rajtatok a világ szemben, nektek kell ezt megcsinálni, nektek akarunk segíteni, mert a ti világotok lesz ez a következő generációké.
Nekem nagyon tetszett, hogy a pápa azt mondja, hogy olyan emberek, ugye helyi emberek, akik aktivisták, és olyanok, akik nem kényelmesedtek el. Ez nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy ez úgy nagyon jól jellemzi az aktivistákat, meg akik ezzel a témával foglalkoznak. És akik ott összegyűltek nála.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy Kati, téged melyik a négy közül, melyik az, akit a legközelebb érzel így a szívedhez, mert azt gondoltam, hogy anyaként apostrofálod magadat, akkor valóban itt az ifjúság. Ifjúság van a szemed előtt.
Hát igen, az meg ez a szorongás, ugye a klíma szorongás, és ott végül is ennél a lánynál mutatták be, most már belecsaptunk akkor, hogy ő neki éjszaka rémálmai vannak.
Igen.
Ezzel kapcsolatban, hogy a Föld milyen rossz állapotba kerül, és hogy ő ettől nagyon fél, nagyon sokszor szorong, és én is hajlamos vagyok sokat szorongani, és ez ebből a szempontból is közel érzem magamat ehhez. És szerintem ez a film nem ad nagyon megoldást erre, hanem érzékelteti ezt, hogy ez egy nagy probléma, erről beszélni kell, ezzel foglalkozni kell, és olvassuk el a levelet. Én valahogy ezt így vettem, hogy nem ad megoldást, hanem fölveti, és érzékenyít a sok képpel, érzéssel, emberrel.
Igen, hát ugye, ami most így, ez is ugye fölbukkal, ami most nekünk így rémálom, a gyerekeinknek az ugye a szereplők közül van, akinek már így húsvér valóság, tehát hogy ez is azért így jól látszik a filmben, és azt gondolom, hogy ezzel szembesülni, ez megrázó lehet, még ha nekünk, mondjuk itt teremtésvédőknek ez nem annyira új, de azt gondolom, hogy lehet olyan, akinek ez még most először bukkan föl.
És hát azt is tegyük hozzá, hogy nem csak az indiai lány éli át ezt ugye személyesen szorongásként, hanem a szenegáli fiú, aki viszont kicsit idősebb, és ő már próbálott tenni valamit a környezetében, iskolában, meg segítve kortársainak, meg fiatalabbaknak, és pont mi alatt ott van ugye a pápánál, vagy Assisi-ben vannak, az alatt kap rossz híreket Szenegából, hogy az iskolájukat ugye elöntötte a víz, meg egy másik, még ugye nehezebb dolog, hogy onnan menekülők ugye a tengeren hajótörést szenvedtek, és sokan meghaltak afrikai menekültek közül, és nekem, amit mondtatok, hogy nem ad megoldásokat, de mutat egy irányt, meg azt mondja, hogy beszélgetni kell. Nekem nagyon fontos a filmnek, hogy a vége felé az, hogy az alakul ki, hogy hát mi most már egy közösség vagyunk. Tehát, hogy idegenként érkeztünk, nem ismertük egymást, különböző történetekkel érkeztünk Rómába, a világnak tényleg a négy távoli részéről, és most ráismertünk arra, hogy van egy közös célunk, és hogy most összefogunk, és egymást támogatva akarunk.
És egyek vagyunk. Annak ellenére, hogy egész más kultúra, egész más vallás,
Igen, mert a szenegáli fiú ugye muszlim,
igen. A
amazoniai törzsfőnök, ő
animista,
helyi. Igen.
Az indiai lányról nem derül. Indiai lányról
nem derül, ő talán ő keresztény, de nem biztos. A havai tudós házaspár meg hát ők olyan jó indulatú keresők.
Igen, de hogy tényleg mégis annyira egyek lesznek a végén ebben azért gondolatban, célokban, ott igen, ez nem tudjuk, hogy mennyire rendezői, de hogy ott megölelik egymást, meg egymás vállán sírnak, tényleg látszik, hogy összehozza őket nagyon ez a pár nap, amit együtt töltenek, és a közös cél.
Igen, egyébként ezt hozzátenem én is, hogy a film, hát mondjuk így, hogy rájátszik az érzelmekre is, tehát hogy azért tényleg meg van rendezve, és vannak ilyen erős jelenetek benne, ahogy ez a fiú ezeket a rossz híreket kapja, és aztán nagy nehezen megosztja a többiekkel. De ezzel kapcsolatban én azt mondanám, hogy amikor ugye a szinódusi folyamatnak a plébániai része zajlott, ugye ez a világméretű szinódusi folyamat, nem a német, amiről most sok szó van, hanem a világméretű szinódusi folyamat, ami a majd most őszi szinóduszhoz fog vezetni, amikor ennek a plébániai szintje zajlott, akkor ehhez a Vatikán kiadott egy kísérő anyagot. És ebben a kísérő anyagban, én nem tudom, hogy mennyien vették ezt észre Magyarországon, de ott volt az, hogy amikor az emberek véleményét kérdezzük meg, vagy amikor az emberekkel beszélgetünk arról, hogy mit látnak fontosnak az egyházban, akkor ne csak a szövegelésnek a nyelvét, vagy a módszerét használjuk, hogy aki ki tudja tölteni a kérdőívet, és okos válaszokat ad, azt meghallgatjuk, hanem hogy válaszunk olyan nyelvezeteket is, amelyeken azok tudják kifejezni magukat, akiknek ez a szövegelés nem otthonos. Tehát akik nem tudnak hosszú szöveget szerkeszteni, meg cizelláltal fogalmazni. Tehát például alkalmazzuk a képek nyelvét, alkalmazzuk a művészetek nyelvét, és az érzelmek nyelvét is. Tehát én azért ezt teljesen hitelesnek érzem, bár lehet azt mondani, hogy jó, hát ez így érzelmekre hat ez a film, de hát igen. De hát igen. Tehát, hogy ez teljesen jogos, hogy arra is kell hatnia. És amit még észrevettem, és tetszett a filmben, hogy hát ügyesen egyensúlyoz a megrendítő és a gyönyörű jelenetek között. Tehát vannak nagyon szép természeti képek és jelenetek is a filmben, és sokszor azokkal oldja föl a nehéz hát meglátásukat.
Ez nagyon érdekes, és a másik az, hogy igazából a Ferenc pápa, ha úgy veszük, nem beszél olyan nagyon sokat a filmben, nem is szerepel olyan nagyon sokat a filmben. Én így nem nagyon akarok belemenni a filmtartalmának, az első megszólalása is már rettetesen megrendítve, ez a legszörnyűbb dolog az, hogy hozzászoktunk már ezekhez a szörnyűségekhez. Nektek van olyan mondata így a Szent Atyának ebben a filmben, ami különösen megrázik. A nyelvekről jutott eszembe, hogy így mondtad már, hogy a nyelveket, mert a nyelvekkel is azért van ilyen izgalmas játék a filmben, ami spontán egyébként, ha hinni lehet a történetnek, és szerintem hinni
igen,
lehet.
Igen, ott az eléggé spontánnak látszik ez a jelenet, igen, igen.
Igen, spanyolul beszél, mert azt mondja, hogy a szíve az spanyol, átváltott olaszról spanyolra, és akkor hogy ez a szíve témája, ezt fejezik.
Hát nekem is ezen mondnak talán az elején, ez, amit te is idéztél, Juli, hogy az a legszörnyűbb, hogy megszokjuk, hogy hozzászokunk, és nem érint meg minket.
Igen, ez a megérintés, ez nagyon fontos. Ugye valahol mondtátok eddig is, hogy a szíves szóló, mondjuk magyarul ugye valamire, hogy hát ez egy szíves szóló, de ez természetes a Szentírásban is érdemes visszakeresni, hogy Jézusról hányszor olvassuk, hogy megesett rajta a szíve, vagy megesett rajtuk a szíve az éhező sokasságon, a beteggel, akivel találkozik. Ugye az nagyon fontos, hogy indokolt esetben meg tudja esni a szívünk valakin, vagy valamin, de ez nem fog megtörténni akkor, hogyha nem találkozunk vele, és ugye ez a találkozás, ez nem azt jelenti, hogy elmegyünk egymás mellett, hanem ebben az van benne, hogy valamennyire megismerkedünk a másiknak a helyzetével, hogy rászánunk annyi időt, egy beszélgetés, egy oda-vissza kommunikációt, amiben ő mesélhet nekünk, ugye, megint visszatérve a Laudato Si megfogalmazására, amiben meg lehet hallani az ő kiáltását, ugye elmutatja, hogy mi az, ami neki fontos. És az nagyon csodálatos, és én magam részéről talán azért ajánlom nagyon-nagyon tényleg mindenkinek, hogyha lehet, nézze meg valamilyen módon, mert így adunk esélyt magunknak olyan találkozásokra, amire egyébként hát nincs esélyünk. Itt vagyunk Magyarországon, ezzel a sokasággal, a nagy tébetűs természettel, azokkal az emberekkel, akik a legszorosabb napi viszonyban élnek az érintetlen természettel, azokkal, akiket éppen a természet változása szorít ki a hazájukból vagy az otthonukból, azokkal, akik tömegével vannak jelen a fejlődő világban, és át kell, hogy vegyék ezt a világot tőlünk. Ezekkel itt Magyarországon a hétköznapjainkban nem találkozunk, és ez egy találkozási lehetőség, hogy rászánjuk az időt, és természetes, igazából még csak majdnem azt mondanám, hogy persze, hogy ez egy megrendezett film, és persze, hogy nagyon szép képsorok vannak benne, de ugyanakkor a történeteken, a helyzeteken nem kellett olyan túl sokat faragni, ugye a meghívottaknak a történetein, és azt mondjuk, hogy kicsodák, és honnan érkeznek. Ez nagy dolog, hogy láthatjuk, hogy a filmben ezeket a dolgokat láthatjuk, és így nekünk könnyebbé válik igazából egy olyan hozzáállást kialakítanunk, egy olyan lelkületet, ami befogadóbb azokra a nagyon fontos üzenetekre, amik ennek a pápának a kulcsüzenetei.
Teljesen egyetértek, és nagyon, nekem is ez nagyon tetszik, hogy húsvér emberek jelennek meg, akik elszenvedik mindazt, amiről hallunk mindenfelé, és látjuk is, hogy ebben a filmben látjuk, hogy mi történik velük is, és hogy ők léteznek valójában.
Nekem van egy nagyon érdekes ilyen jelenet párhuzam a filmben, és szerintem nem baj, hogyha beszélt a film tartalmáról, mert akkor is érdekes lesz, meg csomó, mint azért még nem mondtunk el. Meg egyébként ugye azt pontosítsuk, hogy hát magyar felirattal lesz majd látható, mert nem magyar szinkronra számítson azért senki, úgyhogy szerintem nem baj, hogyha beszélünk arról, hogy mire is szól, mert akkor könnyebben veszi már, akinek olvasnia kell hozzá a magyar szöveget. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a szenegáli fiú otthon találkozik egy ilyen művészszerű fiatal alakkal, aki ott egy házfalra egy bárkát fest, és azt írja oda, hogy a bárka vagy halál. De ugye ez abban az értelemben, hogy ő arra szereti buzdítani a honfitársait, hogy maradjanak otthon. És ezzel ez a fiú is egyetért, hogy úgy kéne megoldani a válságot, hogy otthon tudjanak maradni az ő Afrikájukban. És aztán eljönnek Európába, ugye Rómába, a pápa meghívására, sétálgatnak még ugye érkezés után az utcán, és összetalálkoznak egy csapat szenegáli. Valakik ottan ilyen, nem tudom, milyen kis műtyöröket árusítanak.
Azt mondta, olyan, mintha otthon
lenni. Olyan, mintha otthon lenni, igen. És akkor megkérdő tőlük ez a szenegáli fiú, hogy és ti hogy jöttetek ide? És akkor mondják a szokásos utat, hogy Líbiából áthajóztunk egy bárkán. És akkor ő nem azt mondja, hogy hát ez engem elvileg, ezzel én elvileg nem értek egyet, hanem megölelik egymást. Tehát, hogy ott abban a helyzetben ő teljes mértékben elfogadja, befogadja ezt a szituációt. Az a fontos, hogy honfitársai, az a fontos, hogy olyanok, akikért ő tulajdonképpen harcol. Most éppen ők eljöttek Európába, de az egység nagyobb, az egység
erősebb. Közösen felidézik ezt a mondatot.
Igen, igen, igen. Igen. Ezt a bárka, nem is tudom.
Barcelona vagy halál, igazából.
Barcelona vagy
igen,
halál.
Igen, igen, mert ugye Barcelonában
igaz.
Csak ugye a halál szó is ezen a nyelven, ezen nagyon hasonlít a Barcelonára, és ezt most attól tartok, nem fogjuk tudni felidézni.
Igen,
ezt a szó. Igen. Egyébként ezek a húsvér emberek, ezek megjelentek ám az őszi bemutatóján ennek a filmnek Rómában, tehát a film szereplői. És oda már ugye európaiak is bőven kaptak meghívást, úgyhogy tőlük tudjuk ezt a beszámolót, hogy itt egy olyan nagyszabású bemutató volt, ahonnan tényleg úgy szépen arányosan a világ minden tájáról hívtak embereket, és utána lehetett beszélgetni a film alkotóival, és ugye hát ugye az érdekesét ezek a filmben szereplők is ugye már tesznek valamit, már küzdenek a válságért, hogy hogyan lehet küzdeni a válság ellen mondjuk egy ilyen fogadáson, amit a hatodik pálteremben tartottak, hogy ténylegesen nem átallottak, nagyon oda figyelni arra, hogy nagyon környezettudatos menüt tálaljanak föl, tehát húsmentes, próbáltak így az egész tálalásmódját is kiküszöbölni ezeket a sok mindenféle műanyag hulladékot, meg ilyesmit. És az is olyan jó érzés volt azoknak az embereknek, hogy na most akkor, hát ha valami kicsit is, de azért mégis tettünk is. És
legalább hitelesek vagyunk, következtesek önmagunkhoz.
Igen, tehát hogy nincsen pont valahogy az egésznek a végén. Hát nagyon sok jelenetet ismertettünk egyébként itt, most közben.
Azért miért csomó kimaradt?
Azzal az elhatározás, az a kérdés, hogy mindenkinek elhangzott a kedvence, ami nagyon, nagyon tetszett ebben a filmben. Vagy lenne olyan, amiről még Kati, neked lenne
nekem
olyan?
Nagyon tetszett, hogy ajándékokat hoztak Ferenc pápának, és nekem a lány ajándéka nagyon tetszett. Egy rajz, egy saját rajzot hozott neki, amin egy, hát végül is egy anya, a föld anya, tehát ilyen föld mintájú nő, akinek van a magzat, látszik a hasában, és nekem nagyon tetszik ez a rajz, és nagyon szép volt.
Igen, hogy a föld anya átöleli az embert.
Igen. Hát illetve, hogy a föld szüli az embert, hogy a föld hordozza, a föld hordja ki az embert, ugye az egész valahogy, az egész természetnek a gyermeke az ember valahogy, ez úgy nagyon számomra, ez benne volt ebben. De érdekes, hogy ezt mondod, mert és beszéltük röviden arról már, hogy ugye a művészetek és a művészetek nyelve, hogy valamiképpen mindegyik meghívott, valamivel a szavakon túl is ki akarta fejezni a saját gondolatvilágát, tehát nem lelőve megint a történetnek egy részét, vagy az ajándékokat, de annyit érdemes elmondani, hogy erre felfigyelhetünk, hogy azon túl, hogy elmondták, hogy megosztották a tapasztalataikat, hogy beszámoltak, hogy beszéltek, ezen túl tényleg ki a maga, ahonnan jött, és a maga eszközeivel nagyon, nagyon megökkent, és nagyon elgondolkodott, és nagyon szép dolgokat hoztak magukkal voltak éppen.
És nagyon személyeseket, tehát ez nem a szenegáli, hogy mondjam, szokásos szuveníreket, hanem tényleg ezeket.
Mint ő alkotott, vagy igen, vagy őt fejezi ki. Nekem nagyon szimpatikus egyébként a filmben az amazonasi őserdőbeli törzsfőnök, aki igazi törzsfőnök, hatalmas, ilyen tollas, nem is tudom, fejdisszel, és de ez ő szemléletmódja, tehát olyan valami nagyon-nagyon egyszerű, de nagyon lényegi. Ugye amikor ott ugye Olaszországban a szenegáli fiú rossz híreket kap otthonról, és akkor mindannyian megrendülnek ezeken a dolgokon, és akkor ő az, akinek úgy leginkább helyén van a szíve, és valami olyasit mond neki, hogy ezen most itt nem tudunk segíteni, ezen a nagy problémán, de itt most mi veled vagyunk, és bátorítunk, hogy akkor annál inkább cselekedj, amikor hazamész, vagy valami ilyesmi. Tehát, és olyan nagy egyszerűséggel mondja, olyan amazonasi egyszerűséggel, és tudjuk egyébként, ezt ő elmondja előtte, hogy őt azért komolyan fenyegették, meg bántották azért, hogy védelmezi az amazonas erdőt.
De hát pont úgy mondta ezt, mint akivel szintén történt ilyen dolgok.
Tehát... Igen, 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 ebben a tapasztalatban.
Igen, hogy hasonlókat él meg.
Igen, igen. És talán ő neki a legközvetlenebb a bizalma és a hite ebben, hogy most ez egy nagyon fontos dolog, ami itt történt, hogy most mit voltunk a pápával, mert most valami meg fog változni. Most már jobban meggondolják otthon, hogy lelőjenek engem.
Egyébként ennek két oldalon ez egy nagyon fontos aspektus megint csak, mert az egyik megint innen európai oldalról nézve, ugye, hogy mi azért, akik aggódunk a világ más része iránt, vagy azért hát valamilyen affinitással rendelkezünk, vagy hát a templomban gyűjtünk szegények javára, még mit tudom én, szóval, hogy azért mégis oda gondolunk, tudjuk azt is, hogy a gazdag országok, Magyarország is, az Európai Unió is, ugye segíti a világ más részeit, és oda mennek pénzek, meg megy technikai segítség, és könnyen támadhat az az érzésünk, hogy hát ők ott vannak egy rossz helyzetben, mi megpróbálunk nekik segíteni. És azért ilyen szempontból is ez kiúzanító ez a film, mert látható, hogy az egy dolog, hogy mi próbálunk valóban valamelyest segíteni a világ más részeinek, de ott nem a sült galambot várják, hanem ott az emberek helytállnak, ott próbálkoznak maguk eszközeivel, maguk lehetőségeivel, igen, kemény, okos, áldozatos módon, valóban, ahogy ti is mondtátok, kitartással, határozottan, egyszerűen azokkal olyan lépésekkel, amikről tudnak, nagyon is megteszik a magukért, talán ezt lehetne, hogy ők megteszik a maguk, nem arról van szó, hogy ők arra várnak, hogy most akkor a gazdagok elszúrták a világot, mert egyébként tényleg elszúrták, és akkor most segítsenek rajtuk, hanem ők a magukért megteszik, nem rossz helyre megy ez a segítség igazából. Úgyhogy ez is olyan nagyon, azt hiszem, nagyon kézenfogható. És a másik érdekes dolog, amit ugye a Ferenc pápa hangsúlyoz, hogy, hogy a kicsik erőfeszítései, amik ugye könnyen csüggedésbe torkolnak, mert nem látjuk azonnal a nagy fordulatot, azok rendkívül fontosak, és Ferenc pápa azt mondja, hogy azt a kifejezést használja, hogy ti változás mozgatói vagytok. És hogy ne gondoljátok, hogy ezek nem hatástalanok, ezek a kis dolgok, amiket helyben beindítotok. És látjuk ezeket az embereket, akik a maguk helyén helytállnak. Ez szerintem egy nagyon fontos aspektus.
Mário, neked ehhez van valami hozzáfűzni való?
Én nekem igazán egy kérdésem volna hozzátok. Bocsánat, hogy így visszafordítom a szituációt, hogy ugye mi most arra próbáljuk rávenni a kedves hallgatókat, és biztatni, meg fellelkesíteni, hogy érdemes megnézni ezt a filmet, és hogy érdemes erről a saját közösségeinkben beszélgetni. Tehát nem csak megnéztük a filmet, jó, hát rákattintottam a streamre, megnéztem, hanem hogy összegyűlni, és utána beszélgetni róla. De ugye most sokat beszéltünk arról, hogy a világ távoli részeinek a távoli, vagy tőlünk kicsit idegennek tűnő problémáit hozza közel, és egy új megvilágításba hozza. Hogy szerintetek milyen kérdést érdemes föltenni egy ilyen magyarországi, mondjuk plébánia közösségi filmnézés után, hogy mivel tudunk mi ehhez kapcsolódni, vagy mik lennének azok a legjobbak, amilyen legjobb kérdések, vagy megközelítések, amivel tehát tiszteletben tartó tekintetbe véve a mi saját itteni valóságunkat, ugyanakkor szembesülve egy távoli valósággal, és készülve Ferenc pápa érkezésére. Tehát, hogy meg tudva, hogy ez az egész a Laudato Si nagy meghívásáról szól, tudunk-e olyan kérdést ajánlani, mivel a kettő között hidat verünk? Ez engem tényleg belülről foglalkozott, mert mi is fogunk itt Budapesten beszélgetést csinálni, és hogy milyen kérdést tegyünk föl, vagy mi vezethet ebből előre?
Tehát, hogy mi a levél mondani valója? Ugye, mert ez nagyon érdekes. Ugye ez a címe a filmnek, hogy a levél.
A levél.
Ugye? A pápa mögötte van, készítette, vagy hogy mondjam, hát szóval nem. Nyilván az ő gondolatvilágáról van szó. Tehát, hogy mit akar üzenni? Szerintem ezen érdemes elgondolkozni, hogy Ferenc pápa mit akar üzenni velünk azzal, amit láttunk. Tehát az özbenyomással, ezzel az élménnyel, ezzel, amit látunk a filmen, megnézzük, hogy mi az üzenet, mit mondott nekünk a pápa, nekem mit mondott a pápa. Ez szerintem egy fontos kérdés.
Pont ez jutott eszembe, és ugye el is hangzik így ez a mondat, hogy neked írta a pápa ezt a levelet, és akkor így ezt visszafordítani, hogy na és neked mit üzent a pápa ezzel a levélvel, igen. Hogy mindenki maga gondolkodjon el rajta, hogy mit üzent.
Hát én nekem igazából az nagyon mély, amikor ezek a hawaii tudósok ezek így bevallják, hogy itt a tudomány az most kevés. És a végére lett egy közösség. Ez a négy ember, ez igazából összefogta a világot egy közösség. Hogyan lehetnénk mi a része ennek a közösségnek? Tehát hogyan tudjuk átélni ezt, hogy ennek a közösségnek mi is részei vagyunk, és bekapcsolódni ebbe a munkába.
Igen, én is bennem is ez az irány mozog erősen, hogy a film kimenetele erősen a közösséggé váltunk. Akármilyen, tehát valláson túlívelően is. És hogy itt konkrétan a mi helyzetünkben, a mi plébániai közösségünkben, a mi városunkban, a mi falunkban, a mi kerületünkben, stb. Hogy milyen lépés tehetünk a reálisabb, valós közösség tapasztalatért, ami nem csak nekünk ból meleg, bocsánat, jól érzik magunkat benne, hanem tényleg a Laudatozi szellemében a világért is előre mozdítja azt a közeget, amelyben vagyunk. Tehát, a közösség az értékes, előrevívő, cselekvő, aktív, teremtéstudatos, hívő közösség, az milyen mozdulattal, vagy milyen lépéssel tudna köztünk kialakulni, vagy elindulni, vagy továbbfejlődni.
Ami esetleg kiléptet minket a kényelmi zónánkból.
Igen, hogy nem kényelmesedünk el, igen.
Hát én azt gondolom, hogy megint megérkeztünk oda, ami a Naklimusz Egyesületnek az egyik fő célja, hogy egyrészt a meglévő közösségeket ebbe az irányba terelni, másrészt, hogy megérezzük azt, hogy mi tényleg egy még nagyobb közösségnek is a tagjai vagyunk, amit hajlamosak vagyunk azért elfelejteni. És hát ezért nagy örömmel, és egyben fájó szívvel zárom le ezt a beszélgetést, megköszönve nektek azt, hogy részt vettetek benne, és nagyon remélem, hogy sikerült nagyon sok hallgatónak kedvet csinálni. biztos lesz olyan, aki nem fogja kivárni az április 19-et, nekik mondom, hogy angol nyelvű felirattal, és igazából nem annyira nagyon nehezen érhető angol nyelvű felirattal, ez már most elérhető a YouTube csatornán például, de már április 19-én akár online egy időben a bemutatóval lehet követni ezt az interneten, és aztán lehet szervezni vetítéseket a közösségnek, amihez a Napi Múzea Egyesület igyekszik minél több segítséget nyújtani, csak kövessék a Teremtésvédelem Facebook oldalát és a Teremtésvédelem hú.
Annyiban még kiegészítem, amit Juli mond, hogy ráadásul ennek van egy saját oldala, ennek a The Letter filmnek, talán ez a, valami ilyesmi az e-mail cím, hogy The Letter film, de hogyha ezt beírja valaki a keresőbe, akkor rátalál. És ott igazából nem is csak angol, hanem francia, portugál, olasz és spanyol felirattal is lehet nézni, tehát hogyha valakinek ez jobban kézre áll, akkor ezek a nyelvek már megvan, sőt, ez talán még lengyel is, és azt nem tudom, és akkor, és majd április 19-től meg lesz ugye a magyar is, és akkor tényleg érdemes nem csak megnézni, hát jó, megnézem ezt a filmet, rákattintok, van egy kis időm, belepillantok, hanem tényleg azt mondanám, hogy e köré közösséget szervezni, tehát a megnézése köré valamilyen aktív közösségi mozdulást szervezni.
Köszönöm szépen. Szerintem egyébként még nem fejeztük be a beszélgetést erről a filmről, lehet, hogy lesz még folytatása, és amikor még többen láttuk, addig is hát áldott készülés kívánok a húsvétre is, és a leszetek a látogatására is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönjük mi is mindenkinek.
Sipos Gyula tanítóbácsiként mindig találkozik azzal, hogy a kisgyerekek mennyire nyitottak arra, hogy a természetes dolgokkal foglalkozzanak. Az legyen játékai középpontjában, és ha nem akadályozzuk meg őket félelmeinkkel, aggodalmainkkal, akkor észrevétlenül megtanulják azt a sok mindent, amit a teremtett világ adhat számukra, és nem menekülnek el a mesterséges világba.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és arról szeretnék mesélni, hogy az első tavaszi napokon az iskola udvaron a másodikos gyerekeim már hangya várat építettek, ahol a hangyák majd jól foglak élni, és ilyen kis hidakat csináltak hozzá, meg füvet szedtek, hogy a hangyáknak legyen mit enni. És az egyik kisfiú egy pici hangyát, ami szerint a legkisebb biztos még gyerek hangya, el is hozta egy kis műanyag dobozba, hogy azt majd ő fogja etetni, hogy életbe maradjon szegény. És hát mondtam neki természetesen, hogy ez így sajnos nem fog menni, mert a hangya az csak így magába külön nem él meg. Meg hát nyilván ez a hangyavár sem működik, a hangyák nem néznek egy nagyot, hogy jaj, milyen szép várat építettek nekünk. De mindenképpen látszik belőle, hogy ezek a gyerekek még milyen mély érzelmi viszonyulással vannak az őket körülvevő természet iránt és az állatok iránt, és milyen büszkék arra ezek az elsős-másodikos gyerekek, hogyha nekik van valami állatuk, és karácsonyra hörcsögöt kérnek. És aztán eltelik egy-két év, és mondjuk a negyedikes napközi sem arról dicsekszik, hogy ő már a negyedik Xboxot kapja, és amikor megkérdeztem, hogy a többivel mit fogsz csinálni, hát azok csak úgy vannak. Hogy mi történik ezekben a korai években, hogy ez az öntudatlan és nagyon is meglévő természetszeretet, állatszeretet, növényszeretet egyszer csak eltűnik, vagy átadja a helyét ennek a mesterséges általunk kreált világnak a tárgyai felé kezd irányulni, és az Xbox már fontosabb lesz, és már nem olyan érdekes sem az állat, sem a növény. Tulajdonképpen sokszor azt gondolom, hogy az történik, hogy mi szülők elkezdjük lenevelni a gyerekeinket erről. Villanypásztorra kötjük a gyerekeket, mert ha a számítógép előtt ül, vagy a tévét nézi, akkor addig sincs vele semmi baj, meg az nem veszélyes. Kint beszélgettem az udvaron a kollégákkal, és akkor az egyik mesélte, hogy az elsős kislánya dicsekedett vele, hogy ő már egyedül gyújtotta be a gázt, és főzött makarónit, és a tanítónén ezt így mondta, hogy hát hogy merte az anyukája oda engedni a gázhoz a kislányt. Én meg csodálkoztam, hogy hát miért ne engedte volna, de nem az a dolgnak a normális rendje, hogy a kisgyerekek a szülők mellett megtanulják, hogy hogyan kell főzni, meg mosni. Úgyhogy emlékszem, hogy én is kisgyerekként, hát alig bírtam el a teljes üveget, akkor még teljes üveg volt. Az anyukám simán leküldött minket a akkor még létező tejboltokba, vagy a 70-es évek legelején, hogy hozzam föl a kiflit meg a tejet vásároljak be. És persze volt a lépcsőn két kézzel cipeltem föl, de ez hozzá tartott az élethez, és ez így normális dolog volt. És nagyon nagy hibát követünk el, amikor a gyerekeknek ezek a meglévő természetes ösztöneit és vágyait a segítségre, a szeretetre, nem ápoljuk, nem megyünk velük kirándulni, nem ismertetjük meg velük az erdőknek, a mezőknek a szépségét, nem merünk bicskát adni a kezükbe, hogy faragjanak, hanem valahogy eltereljük az ő életüket, az ő világokat egy ilyen mesterséges világ felé, ami szintén nagyon izgalmas, sokkal kényelmesebb is, passzívan is lehet élvezni, nem kell bele aktivitást tenni, de ennek az a vége, hogy végül a gyerekeink jobban érzik majd magukat ebben a mesterséges világban, a betonban, magnóról hallgatva a zenét, aminek hát megvan a maga helye, de közben kikopik az életünkből az, ami tulajdonképpen fenntartja az egész világot, az a természetes környezet, amelynek a levegőjére gondot kellene viselnünk, a növényeire, az állataira, és aztán pedig rácsodálkozunk, hogy hogyan történt, hogy így megromlott a világunk. Hát úgy történt, hogy hagytuk, sőt ráneveltük a gyerekeinket, és talán már jogunk is abban nevelődtünk, hogy ezt fogadjuk el természetesnek. És amikor a természetellenes válik természetessé, és a természetes pedig valami furcsává, meg félelmetessé, amivel vigyázni kell, akkor bizony rossz úton járunk. Úgyhogy bátorság, menjünk ki a gyerekekkel, kiránduljunk, öntözzünk, nézzük az állatokat, a kis gilisztákat is, nincs azokban semmi félelmetes, semmi undorító, sem a pókban, sem a rovarban, sem a kutyában, sem a macskában. Itt a tavasz, örüljünk annak, hogy minden virágzik, örüljünk együtt a gyerekeinkkel, mert ez olyan mély nyomot hagyhat bennük, amitől, amikor felnőnek, talán egy picit szebb és egészségesebb életet élnek, és picit szebb és egészségesebb világot hagynak az utódaikra, mint ahogy mi hagytuk rájuk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Két ünnepre is készülünk a közeljövőben. A húsvétra és Ferenc pápa látogatására. Hogyan tudunk teremtéstudatosan nagy takarítást végezni? És hogyan tudunk teremtéstudatosan készülni, zarándokként érkezni a Szentatyával való találkozásra? Réfi Juli, mit tehetünk mi rovatában, Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetve ezekben segít nekünk sok gyakorlati ötlettel.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, mit tehetünk mi rovatunkban. Réfi Júlia vagyok, és napkínuszos társammal, Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetünk gyakorlati tippekről. Közelednek az ünnepek, méghozzá, hát milyen ünnepek közelednek, közeledik az az ünnep, ami ugye a legnagyobb ünnepünk, és minden évben megünnepeljük, ez ugye a húsvét. A másik pedig egy olyan ünnep, ami egészen rendkívüli számunkra, hogy ellátogatkozzánk a Szentatya Magyarországra. És mind a kettőre próbálunk készülni. Az egyikre szokásos módon ilyenkor esedékes a tavaszi nagy takarítás, amiben én egyébként nem vagyok erős. Sokan, amikor így meglátják körülöttem ezt a azt, hogy mindig minden hulladékkal nagyon felelőssel válunk, és tulajdonképpen addig nem válunk meg tőle, amíg nem tudjuk megfelelő helyre eljuttatni, akkor ebben az emberek a rendetlenséget látják, és inkább le akarnak minket szoktatni erről, de erre szoktam mondani a férjem, hogy speciál, addig sem voltunk rendesebbek, amíg ezt nem így csináltuk. Tehát a rendességből én nem tudok példát adni másoknak, de egyébként azt pontosan tudom, hogy ennek egy nagyon fontos szerepe lenne az, hogy igenis vigyázzunk és felelősen bánjunk a dolgainkkal. Eszter, én azt gondolom, hogy benned egy sokkal rutinosabb takarító veszett el, és te tudsz egy kicsit látlehetet adni arról, hogy a régi típusú takarítószerek helyett mondjuk például milyen dolgokat érdemes használni.
Igen, hát egy kicsit távolabbról indítanám a dolgot. Nem régen volt egy lakásfelújítás nálunk, amikor nagyon-nagyon tudatosan átgondoltuk azt, hogy a felújítás után milyen tárgyaknak lesz helye a lakásunk, és azokat milyen tárolási formákba vagy bútorokba fogjuk elrakni. És hát soha nem voltunk nagy felhalmozók, de ez azzal járt, ez a felújítás és az ezzel kapcsolatos átgondolás, hogy a cuccaink legalább felétől megszabadultunk. És tényleg egy nagyon-nagyon könyörtelen szortírozáson és kidobáláson mentünk keresztül, és én egyébként a legrosszabb fajta vagyok rend szempontjából, tehát én igénylem a rendet, de nehezen tudom azt megtartani, és azt vártam ettől a tudt szortírozástól, meg a sok holmitól való megszabadulástól, hogy ez majd segít nekem rendet tartani. És csodák csodája, így lett. Tehát az én első tippem az az, hogy egyszerűen nagyon kevés holmit kell magunknál tartani, tényleg csak a legszükségesebbeket, amiket valóban minden nap használunk, és ez érvényes a konyhai felszerelésekre, a ruhákra, a gyerekek mindenféle vickeire, vackaira, és egyszerűen gondoljuk át a saját életmódunkat, és aminek nincsen gyakran szerepe az életünkbe, attól szabaduljunk meg, és ez szerintem a rendezett otthonnak, meg a rendezett közérzetnek az 50%, a siker 50%-a. És aztán, hát, hogyha konkrét dolgokat lehet ajánlani, ilyen mosószerek, takarítószerek frontján, én abszolút a környezetbarát, egyszerű szereknek a híve vagyok, és ezeket alkalmazom. Mosáshoz a mosószódát, meg a sima gesztenyét szoktuk használni, tehát nem is a mosódiót, mert ugye az Indiából érkezik, Ázsiából, tehát elég nagy a szállításhoz kapcsolódó ökolábnyoma, de az ecettel, szódával, szódabikarbónával és a citromsavval a háztartás 90%-át le lehet fedni nagyjából. Igazából nem is nagyon használok mást. Az egyetlen, amit nem tudtam kiváltani, és amiből bevallom, a hagyományos, klasszikus, fújós verziót használjuk, az az ablaktisztító folyadék. Erre próbáltam mindenféle praktikákat, de igazából egyik sem jött be. Úgyhogy az az, amit nem tudtunk leváltani, de azt mondjuk évente kétszer-háromszor kell ugye ablakot pucolni, és azt azért nem használjuk olyan napi gyakorisággal. Ami a takarítás mennyiségét illeti, az pedig kőkeményen bevonom a családot, tehát én se szeretek különösebben takarítani, Júli hozzá hasonlóan, úgyhogy én ezt azzal tudom megoldani, hogy mi minden héten tartunk úgynevezett családi nagy takarítást, és akkor mindenki be van ebbe vonva, és egy óra alatt végzünk, és szerencsére, mivel ezt már régóta bevezettük, ezért nagyjából mindenki tudja is, az összes gyerek tudja is, hogy ilyenkor mi a feladat, mit kell csinálni. Nyilván néhány évvel ezelőtt, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor ez nehezebben ment, és akkor több idő volt így takarítani, mint hogyha csak a felnőttek takarítottak volna, de ezt egy jövőbe fektetett energiának, vagy befektetésnek fogtuk fel, és megtanítottuk őket takarítani, és most már ők is bőszen takarítanak velünk együtt, és most már lényeges segítséget jelentenek. Hát így, ami a lakáson belüli rendet, meg takarítást illeti, hát így dióhéjba összefoglalva ezek az én tippjeim, de kinézhetünk egy kockával kijebb is, tehát körülnézhetünk a házunk táján, az utcánkon is, és itt átadnám a szót a Julinak.
Így van, hát igen, akartam mondani, hogy mi az élő bizonyíték vagyunk annak, hogy ablakot most egyébként ritkábban is elég, és azért én azt mondom egyébként, megmondom őszintén, hogy nem is feltétlenül a lakástakarítással kapcsolatban én nekem, amikor volt nyáron ez a nagy asszály, akkor ez a nagy autómosási lázat nem tudtam megérteni, hogy nagyon sokszor minden áron nagyon szeretnénk mindent kisuvickolva látni, és valóban szép dolog a tisztaság, de azért egészen döbbenetes, hogy miközben mennyire igényesek tudunk lenni ezen a téren, és mondjuk mennyire erős a készítés, hogy gyorsan megszabaduljunk attól, ami nem kell, akárhova is kerül, én valamiért akkor azt gondoltam, hogy kéne valamilyen rajzot is csinálni egyszer, hogy tényleg így toljuk ki a dolgokat a házunkon, mikor fog egyszer már tényleg itt visszaborulni az egész, mert annyi szemetet termelünk. És hát én megmondom őszintén, hogy nekem az is szemet szúr, amikor mondjuk az utcán tele van szórva minden szeméttel. És hát ugye szoktak ilyen nagy szemétszedő akciókat is csinálni, csak hát ugye arra se szokjunk rá, hogy miközben részt veszünk évente egy darab ilyen szemétszedő akción, addig az év többi 364 napján elmegyünk szó nélkül a szemét mellett, tehát hogy a szomorú az, hogy ezek a szemetek, ezek vonzák a további szemeteket. Tehát abban a pillanatban, hogy elkezd valaki eldobálni valami szemetet, a többiek azt látják, a minta az borzasztóan ragadós, hogy hát ide lehet, és dobálják a további szemeteket, tehát lehet, hogyha most arra figyelek, hogy felszedem azt az egy darab
palackot, akkor megelőzöm azt, hogy továbbiakat kelljen esetleg felszedni a későbbiekben, Eszter.
Igen, ez nagyon érdekes, én pont nem régen olvastam, én magam soha nem voltam Japánban, de pont nem régen olvastam több cikket is arról, hogy Japánban gyakorlatilag nincsenek köztéri szemetesek, és ennek ellenére nem látni állítólag eldobált szemetet, mert egyszerűen hazaviszik magukkal, hogyha útközben szemetük termelődne. És ebből különösebb tippet nem lehet levonni, sajnos, de hát olyan jó lenne ott járni, hogy nálunk is ez lenne a szemlélet, hogy egyszerűen, hogyha elvittünk magunkkal, vagy vettünk útközbe valamit, nyilván szükségünk volt rá, akkor ha már magunkkal tudtuk vinni, úgyhogy az tele volt, mondjuk egy, nem tudom én, egy szendvicset, egy petpalackot, ne adj Isten, akkor vigyük haza magunkkal a szemetünket, ahol szinte biztos, hogy legalább szelektálni tudjuk. És tényleg olyan csodálatos lenne, hogyha nem az lenne a fontos az embereknek, hogy minél több köztéri szemetes legyen, mert különben úgy érzik, hogy ők nem tudják kidobni a szemetüket, és nem tudják megfelelő helyre rakni, hanem ha már szemetet termelünk, akkor szépen vigyük magunkkal haza.
Például most mi Olaszországban voltunk, és ott rengeteg szemetes van, és ráadásul szelektív szemetes szemét szigetek vannak mindenhol, a komposztolva bezárólag mindenig, és ott is tele van az utca szeméttel, mert egész egyszerűen, amíg mi nem tesszük hozzá magunkét ehhez a rendszerhez, addig hiába épül nekünk a rendszer folyamatosan. Eszter?
A köztéri szemetesekkel kapcsolatban még azt akartam mondani, hogy az emberek sokszor úgy rácsodálkoznak azokra a szemetekre, amik nem szemetesben, hanem csak úgy el vannak szórva az utcán, és persze olyan is előfordul, hogy valaki eldobja a szemetet, de nagyon sok szemét az nem így kerül az utcára, hanem úgy, hogy egyszerűen a szél kifújja. Tehát azzal is legyünk tisztában, hogyha mi nem az otthoni, lezárt, nehéz tárolóba tesszük a hulladékunkat, akkor simán megvan annak az esélye, hogy egy fa ágán fogjuk viszont látni, miközben bőszen szídjuk azokat az embereket, akik képesek kidobálni a szemetüket. Tehát lehet, hogy a mi szemetünk van ott az utcán.
És persze itt ez a kukából kifújt szeméthez hozzájárul az, hogyha nagyon pupozol van a kuka, tehát nagyon sok szemét van benne, illetve hogyha beledobjuk az egész nagy 2 literes PET palackot, úgy, ahogy van, szépen teljes terjedelmére, ahelyett a kisebb darabra nyomnánk össze. És most ezekre a magatartás formákra egyébként azért is próbálom felhívni a figyelmet, mert most készülünk erre a pápa látogatásra, és nyilván lesznek nagy rendezvények. Hát ugye ezzel a szemmel is néztem a legutóbbi ilyen nagy rendezvényt, az eukarisztikus kongresszus, hogy milyen mennyiségű PET palack volt egyébként itt-ott elszórva utcai szemetesek, úgyhogy nem igazán volt megoldva a szelektív gyűjtés, nagyon reménykedünk benne, és mindenkit kérek, hogy járjon nyitott szemmel, hogy vajon lát-e ott kihelyezett szelektív kukákat. Ugyanakkor persze, mégiscsak azon a legjobb, hogyha nem lenne mit kidobni, vagy hazavinnénk ugye a szemetünket, hogy ezt teremítette, vagy a másik lehetőség az, hogy megpróbálni szent, hogy a szándékára, ugye, ahogy a nagy beszélgetésben is hallottuk, hogy a mi felelősségünk is, hogy odafigyeljünk arra, meghalljuk a szegények kiáltását, tudunk áldozatokat hozni, értük a kényelmes szokásainkat, hogy agyoncsomagolt kajákat vigyünk magunkkal ilyen alkalmakra, vagy egyszer a szándos petpalackot ahelyett, hogy beszereznénk egy kulacsot, amit aztán rendszeresen használunk. Ezekről a kényelmi dolgokkal le tudunk-e mondani? Ezzel nagyon sokat adhatnánk egyébként azoknak az embereknek, akik már most megszenvedik ugye a ökológiai válságot, és hát ugye a fiataloknak, akik fogják. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen ez a pápolatlátogatás is lehetőség lenne arra, hogy egy kicsit odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk a pápára, és odafigyeljünk arra, hogy a saját életünket hogyan tudjuk megfelelőbbre terelni. Eszter?
Szóval arra a gondolatodra szeretnék rácsatlakozni, hogy figyeljünk a pápára, figyeljünk az ő gondolataira. Ugye a Ferenc pápa, a Szent Atya kifejezetten hangsúlyos témává tette a teremtésvédelmet. Erről szólt már 8 évvel ezelőtt a Laudato Si nevezetű enciklikája. És arra buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy ne csak azt a 2-3 napot éljük meg teljes mélységében, amikor itt van a pápa, hanem készüljünk is fel erre lelkileg, az életünket teremtéstudatosabban alakítani, és aztán magát a találkozást, amikor feljövünk esetleg a misére, részt veszünk valamilyen nagy központi rendezvényen, hogy magát a találkozást is úgy alakítani, hogy az a környezetnek egy kicsit kímélőbb legyen. És hát konkrét ötletek is vannak persze a tarsolyunkban, például, ha lehet, akkor ugye ne autózzunk, hanem tömegközlekedéssel, vagy hogyha budapestiek vagyunk, akkor akár kerékpárral is megközelíthetjük a helyszíneket. Készülhetünk saját kulaccsal, készülhetünk azzal, hogy a szemetünket, a hulladékunkat hazavisszük, még akkor is, hogyha lesznek esetleg szelektív gyűjtők, esetleg még a komposztot is külön gyűjtené a szervező, amiről nem tudunk egyelőre, de hogy ne dobjuk ki ott, hanem vigyük haza a szemetünket. Számos módja van annak, hogy minél kisebb ökológiai lábnyommal vegyünk részt ezeken az alkalmakon, úgyhogy erre is buzdítjuk a hallgatókat, hogy ezeket is próbálják meg beépíteni ezekbe a hetekbe, napokba, és aztán az életükbe rendszeresen is.
Mi a naphimnuszon legalábbis nagyon készülünk, és igyekszünk ehhez minél több segítséget nyújtani, úgyhogy böngészést a Teremtésvédelem Facebook oldalt, esetleg a teremtésvédelem.hu honlapot, ugyanis itt is találhatnak majd erre vonatkozóan nagyon fontos ajánlásokat, és persze mi is várjuk a javaslatokat, esetleg ötleteket, meg egyáltalán a kapcsolódást az infokukat napimus.hu e-mail címen, és várjuk még közösségeknek is a jelentkezését, akik érdeklődnek az iránt, hogy egy közösségi ökológiai megtérésben együtt haladjanak tovább ezen az úton, mert ez sokkal könnyebb, mint egyedül. Köszönöm ezt a beszélgetést.
És én is köszönöm.
Talán találkozunk is a pápai szentmise alkalmával, de itt leszünk egy hónap múlva újra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pestovics Ági teremtésvédő közösségeket bemutató rovatában Kondor Natália hitoktató nő ismertet meg bennünket a Pannonhalmi Gyümölcs Oltó Boldogasszony plébánia teremtésvédelmi munkájával. Végezetül pedig Naptár című rovatunkban Nemes Csabának a közelgő Föld napjával kapcsolatos gondolatait hallgathatjuk meg.
Szia, Nati! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ebbe a beszélgetésbe. Kérlek, hogy mutatkozz be néhány szóban. Meséld el, hogy melyik plébániáról érkeztél, és hogy hogyan kapcsolódsz a teremtésvédelemhez.
Szia, Ági! Köszönöm a felkérést. Pannonhalmán élek, Kondor Natáliának hívnak. A Pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániához tartozom. A plébánián évek óta segítjük a családommal a plébánosi munkát. Jó magam hitoktatással foglalkozom. A férjem gyárban dolgozik, és elkötelezett teremtésvédő, és 2017-ben a Lőrinc Pál atyától kapta azt a felkérést, hogy részt vegyen egy teremtésvédelmi találkozón. Ekkor kerültünk kapcsolatba a teremtésvédelemmel. Addig aktív természetvédők voltunk. Nagyon lelkesen érkezett haza a találkozóról, és munkához is látott. A plébánián nyitott fülekre talált az ötleteivel, csinált kalászos gyerekekkel szelektív kukát, aztán gyűjtöttünk bögréket, poharakat a plébániára, a közösségi házunkba, hogyha nagyobb rendezvényt szervezünk, nem műanyag pohárból kelljen kínálni az innivalót, épített komposztálót, biciklitárolót, és lelkesen is biciklivel jár azóta is a szentmisékre, és erre buzdít azóta is mindenkit. Teremtésvédelemmel itt a plébánián szinte mindannyian foglalkozunk, mert fontosnak tartjuk, csak kell azért egy útirány, amit megkapunk ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk működni. A csoportvezetők nagyon nyitottak erre, A plébánost segítő testületnek tagjaként nagyon sokszor tudok tőlük segítséget kérni abban, hogy megvalósuljanak programok. A jelenlegi plébánosunk Binsberger Ákos atya nagyon nyitott minden jó kezdeményezésre, rendkívül támogató.
Mesélj egy kicsit arról, hogy hányan vagytok ebben aktívak a plébánián, kikkel sikerül együtt dolgozni a szervezésben. Említetted, hogy a plébános, hogyha az támogató, és hogy legalább ketten vagytok a férjeddel. Vannak még társaitok, akiket itt sikerült bevonni ebbe a munkába?
Igen, tulajdonképpen nagyon sokan vagyunk, mert szinte mindenkinek nagyon fontos a teremtésvédelem. Van olyan képviselőtársam, aki a városi szemétszedést szervezi, működik a cserkészet, innét is nagyon sok felnőtt az, aki aktívan részt vesz, hogyha egy programot meghirdetünk.
Hogy találjátok ki a programjaitokat, hogy mit fogtok csinálni, hogy hogyan működtök, leültök közösen ötletelni, vagy mindenki csinálja a saját ötleteit, és akkor ezek itt szépen összecsiszolódnak.
Mindenki elkezdi a saját ötleteit megvalósítani, magát az ötletet azt megosztja a közösséggel, és hát mi támogatóan segítjük egymást, amiben tudjuk, hogy az ötletek megvalósuljanak.
Említetted a beszélgetésünk előtt, hogy ti nem egy ilyen külön közösséget hoztatok létre a teremtésvédelemre helyben, hanem próbáljátok a plébánián belül a már meglévő közösségek szemléletét teremtésvédelmi irányba fordítani. Arra lennék kíváncsi, hogy ez hogyan működik, hogy ezt hogyan csináljátok.
Van egy nagyon nagy segítségünk, Rácz Boró, plébániai kapcsolattartó. Tehát beszéltük, hogy működnek a közösségek. És arra jutottunk, hogy már annyi jól működő közösségünk van, hogy ehhez még egy plusz közösséget elindítani felesleges, mert minden közösségnek fontos a teremtésvédelem, így hát inkább a vezetőket hívjuk, hogyha van egy nagyobb megmozdulás, hogy a saját közösségükbe ezt terjesszék, hogy a többiek is jöjjenek segíteni. Ilyen például városi szemétszedés, ami minden tavasszal megvalósul. Minden hónapban összeül a plébános segítő testület, akik közül nagyon sokan vagyunk közösségvezetők is egyben. Ezért nagyon könnyű a kommunikáció. Bármilyen plébániával kapcsolatos ötlet, program megvalósulása merül fel, akkor ezt itt beszéljük meg, és hát irányítottan egyből a teremtésvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük a programok megvalósításánál. Itt Pannonhalmán nagyon fontos az embereknek a teremtésvédelem, természetvédelem, tehát így oké, hogy meg kell mutatni azt, hogy most melyik a jobb, ha így csináljuk, vagy úgy, de alapjáraton szinte mindenki, tehát így útközbe derül ki, hogy mindenkinek nagyon fontos.
Már említettél több példát is, hogy mindent csináltatok eddig a plébánián a teremtésvédelem jegyében. Van még esetleg valami, amit kiemelnél, amire kifejezetten büszke vagy, hogy megvalósult?
Igen, egy országos programhoz csatlakoztunk, a Jane Goodall intézethez, akik gorillák és csimpánzok felnősök mentésével foglalkoznak, és mobiltelefon visszagyűjtő akciókat szerveznek egy évben több alkalommal. És nagy sikernek tartom azt, hogy több településen sikerült bemutatnunk a teremtésvédelem ezen ágát is.
Ez a passzold vissza tesókam.
Igen, passzold vissza tesó kampány. És tavaly volt egy felhívásunk a hívek felé, hogy autó nélkül jöjjenek Szentmisére, lehetőleg biciklivel, vagy valami emberhajtotta járművel, és nagy örömünkre rengetegen jöttek, és Szentmise végén az atya megáldotta a járműveket. Egyébként nagyon megható volt, és nagyon nagy öröm volt mindenkinek. A Ferinek volt egy ilyen nagy kampánya, amit a naphimnusz plakát kiállítást.
Hol naphimnusz kiállítás?
Kinyomtattatta A2-esbe, és lelaminálták, így tartós lett, és iskolákba, több győri iskolába, itt Pannonhalmán a Bencés gimnáziumba, az általános iskolába kiállították, ahol én dolgozom iskolában Tápon, ott pedig A3-asba nyomtattuk ki, és az aulába kiragasztottuk, úgyhogy az egy állandó kiállítás tulajdonképpen a gyerekeknek. Meg ezt a plakát kiállítást használta az egyik gyereknapon, paravánokra ki volt rakva a plakát kiállítás, csinált hozzá egy totót, és akkor ugye lehetett pontot gyűjteni, és ez egy gyereknapi állomás volt.
Mint van-e valamilyen jó tanácsod azoknak, akik a saját plébániájukon, a saját közösségükben hasonlóan bele akarnak vágni a teremtésvédelmi munkába? Van-e valamilyen tapasztalatod, amit érdemes velük megosztani?
Hát mindenképpen nyitott szemmel kell járni, hogy megtaláljuk a hasonló gondolkodású embereket körülöttünk, és őket személyesen megszólítva létrehozni egy munkacsoportot, valamint példamutató élettel. Hát így ez az első gondolat, hogy megkeresni a hasonló gondolkodású embereket, és akkor velük elkezdeni dolgozni. És a jó kommunikáció, csapatmunka, ezek nagyon fontosak.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. 2023. április 22-én egy szombati napon ünnepeljük a Föld napját. Április 22 a Föld napja, mentsük meg a Földet, kiáltja sok-sok millió, sok-sok tízmillió ember már évtizedek óta, 1970-es évek eleje óta. De talán nem is a Föld bolygó egészen van veszélyben, hanem a Föld felszínén kialakult a hegyektől a tengerek mélyig húzódó, nagyjából 20 kilométeres vastagságú régió állapota, ezen belül is az a szükség, ami az ember élőhelye. Az évmilliárdok alatt kialakult élet persze folyamatosan változott. Geológiai kutatások alapján tudhatjuk, hogy a Föld területi korokban többször is volt már kialási szakasz, ami után ugyan nagyon-nagyon lassan, de mindig kialakult az élet egy új formája. Mindig voltak az élő és az életen mozgó rendszerek belső tulajdonságainak betudható átalakulásra késztető hatások. Valamint voltak, és vannak a Földet kívülről befolyásoló tényezők is. Ezek a rendkívül összetett, nem lineáris rendszerek éppen a belső kaotikus tulajdonságaikból adódóan képesek hirtelen katasztrófa jellegű változásokra is, aminek következtében új, addig még nem uralkodó életformák válhatnak meghatározóvá. A hagyományos módszerekkel leírt földtörténeti korok határán sokszor ilyen folyamatok ő számolhat. Az ember megjelenése azonban és sokasodása, különböző technikai és technológiai fejlődés, az együttműködés új formáinak kialakulása sok ezer, százezer évig nem hozott nagy változást. Ám az utóbbi 200 esztendőben a földi élőrendszerek feltételeiben olyan típusú romboló hatásokkal kell számolni, ami jelentősen megváltoztatta a környezetünket. Jelenkorunk embere ugyanis azt a természetet teszi tönkre, aminek az élete felmaradását köszönheti. Nagy többség úgy viselkedik, mintha nem lenne nyilvánvaló, hogy magunk alatt vágjuk a fát. A Föld napja ezekre a folyamatokra hívja a figyelmet. Egyre többen gondolunk, nem csak ezen a napon, hanem remélhetőleg a rákövetkező napokban is, és egész évben is arra, hogy minél előbb meg kell változtatnunk az életformánkat, és minél előbb be kell látnunk, hogy ez így nem megy tovább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink! Húsvét előtti utolsó teremtésvédelmi magazinműsorunk ezzel a végéhez közeledik. Reméljük, sokan részt vettek autómentes nagybőjti felhívásunkban, és sok templom kapuban zöldültek ki a kartonból, vagy fából készült keresztek az autómentesen érkezők felajánlásait jelképező borostyánlevelektől. Reméljük, sokan felfedezték annak örömét, hogy kicsit előbb indulva, beszélgetve, gyalog, biciklivel, rollerrel érkezve a Szent Misére, mi is oda tehetjük az utunkat az oltárra, a teremtett világért. És persze, reménykedünk, hogy egyre többen húsvét után is megtartják azt a jó szokást, hogy az autót otthon hagyva mennek vasárnap templomba. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a másfél órában. Elmélyült nagy hetet, és nagyon boldog, áldott húsvéti ünnepeket kívánok. A Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület nevében Halupka Gábort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Nagybőjtben járunk. Nagybőjtben önmegtagadásainkkal, jó cselekedeteinkkel szeretnénk Krisztus felé fordulni, és szeretnénk hitünket megvallani, megmutatni mások felé. Szeretnénk tanúságot tenni arról, hogy mit jelent számunkra a húsvét ünnepe, mit jelent számunkra a nagybőjt időszaka, a felkészülés időszaka. És nem mindig könnyű megtenni ezt a tanúságtételt, nem mindenkinek van ahhoz képessége, tehetsége, hogy beszéljen a hitéről, hogy megszólítson másokat. Ugyanakkor van egy olyan lehetőség is, hogy segítjük azokat az eszközöket, műsorokat, rádiókat, segítjük azokat az embereket, akik ezt meg tudják tenni, mert van hozzá Istentől kapott képességük, tehetségük. Amikor a Mária Rádiót támogatjuk adományainkkal, akkor tulajdonképpen bekapcsolódunk az evangélium terjesztésébe, bekapcsolódunk a húsvéti örömhír elmondásába, bekapcsolódunk abba, hogy segítsük az embereket egy kicsit magukba nézni, a megtérésre segítsük az embereket, segítsük egy kicsit Krisztushoz közelebb lépni a mellettünk élőket, a ránk figyelőket, a rádiót hallgatókat. Ezért vagyunk hálásak a kedves hallgatóknak, mindazokért az adományokért, amelyekkel segítik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését, és kérjük továbbra is adományaikat, és kérjük szólítsanak meg másokat is, hívjanak meg másokat is arra, hogy segítség, támogassák a rádió műsorát, a rádió működését. Jó nagybőti készületet, áldott húsvét ünneplést kívánok! Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Kedves testvérek, talán hallottatok már róla, hogy beavató zarándoklást indítottunk tavaly októberben. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Szent Anna réten összejövünk minden szombaton 10 órakor, néhány fontos dolog megbeszélése után körülbelül 9:30-kor elindulunk, mindig vezetett ez a zarándoklás, és 9:30-kor Szent Anna kápolnától elindulva először Makkos Máriára érkezünk, még dél előtt, aztán Szépjuhászné, aztán a Szépjuhásznénál a Budaszentlőrinci Pálos Kolostor és Mária Remete. Az egész út olyan 15 kilométer körül van, nem nehéz út, Én azt hiszem, hogy mindenki, aki tud jól járni, annak ajánlható. És mindent egy picit meg lehet érezni abból, hogy mi is ez a zarándoklás. És most egy konkrét beavató zarándoklásra hívlak benneteket. Április 15-én szombaton egy olyan beavató zarándoklat történik, ahol a református drogmisszió munkatársai vezetik a zarándoklást. Mindenkit hívok, aki egy kicsit megkötözöttnek érzi magát, mert ezen a napon a drogmissziós munkatársak vezetik, Erdős Eszter vezeti a zarándoklást, és Makkos Mária az egy fogoly kiváltó hely. És a fogoly kiváltó helyen el fogjuk énekelni a fogoly kiváltó szűzanya énekét is. Gyertek velünk április 15-én a református dogmisszió vezette beavató zarándoklásra. Gyülekezés 10 órakor a Szent Anna kápolnánál április 15-én szombaton, majd érkezés valamikor 17 óra körül Mária remetére. Isten áldjon benneteket!
Mária Rádió.
Hírpercek.